Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 24-én pünkös napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Ujjai Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Több százezer zarándok vett részt az idei csíksomjói búcsú szentmiséjén a hármas halom oltárnál. A programok ma, azaz pünkösd vasárnap is folytatódnak.
Halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomoznak a MOL tiszaújvárosi gyárában történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt.
Tüzet nyitott egy 21 éves férfi a Fehérház közelében, a titkosszolgálat lelőtte a támadót. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények.
Az Új Szövetség szerint ezen a napon a Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket lelkesítő erővel, hogy képesek legyenek Jézus Krisztus tanításának hirdetésére. Monostori László esperes plébános elmondta, hogy ez az egyház alapításának ünnepe is, mivel az apostolok ekkor indultak el a világ minden tájára, hogy hirdessék az örömhírt.
Azáltal, hogy az apostolok ezt a küldetést, amit Jézustól kaptak, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, ezt komolyan vették, és tettek be, átültették. Itt kezdett el az egyház igazán gyarapodni, itt kezdett el az egyház élni, működni, hogy az emberek közösséget alkottak a hitben, abban a hitben, hogy Jézus feltámadta a halálból, és most is velünk van.
Az összefogás fontosságáról beszélt Székes János megyés püspök, Székely János megyés püspök, a csíksomjói pünkösdi szentmise szónoka.
A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk.
Összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét, a történelem viharait. Csak akkor tudjuk kiállni. És az egyén életünk kihívásainak is akkor tudunk megfelelni, ha vannak testvéri kezek, amelyekbe kapaszkodhatunk. És csak is akkor tudunk igazán összekapaszkodni, ha mindannyian kapaszkodunk annak a kezébe, aki ma is tenyerén tartja a világot, akinek a kezében az idő és az örökké valóság. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni. Ha legalább lélekben évről évre eljövünk ide, a csíksomjói nyerekbe, ahol az ég és a föld összeér.
Minden magyar és minden keresztény ember számára különleges élmény csíksomjón lenni. Erről beszélt az államfő a csíksomjói búcsón.
Súlyog Tamás kiemelte, köztársasági elnökként és magánemberként is örömmel tölti el, hogy idén is részt vesz a búcsón.
Köztársasági elnökként harmadszorra vagyok itt Csíksomjón. Azt gondolom, hogy ez minden magyar ember számára és minden keresztény ember számára egy meghatározó élmény. Az a sok százezer ember, aki itt van, azok azt lehet látni, hogy egy akaraton vannak, és egy véleményen vannak most. Ez egy különleges pillanat, azt gondolom, minden magyar ember számára.
Itt a Krónika.
Civil áldozatai is vannak a tegnapi orosz-ukrán harcoknak, közben kievi jelentések szerint Moszkva újabb városokat foglalt el. Részlete Kíváncsi Katillától.
Három helyi lakos életét vesztette, sokan pedig megsérültek a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, amikor orosz dróntámadások érték a térséget. A sebesültek között van egy 13 éves gyerek is. Válaszul az ukránok az oroszországi Krasznodár megyét vették célba, ahol egy olajrakodó terminál kapott lángra. A létesítmény több mint 1 millió tonna kőolajtermék tárolására képes, ezzel a Fekete-tengeri kikötői hálózat egyik meghatározó kereskedelmi központja. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy Moszkva elfoglalta Pokrovszk és Mirnograd városát, amelyeket hónapok óta ostromoltak már. Ukrán katonai jelentések szerint azonban még vannak katonáik a térségben, azonban utánpótlással való ellátásuk szinte ellehetetlenült.
Szünetelnek az orosz-amerikai-ukrán béketárgyalások, erről beszélt az amerikai külügyminiszter Svédországban a NATO külügyminisztereinek találkozóján. Marco Rubio kiemelte, Washington hajlandó továbbra is közvetíteni, de csak akkor, ha a tárgyalások előrelépést hoznak. Az ukrán elnök szerint viszont hamarosan változhat a helyzet, és újraindulhatnak a tárgyalások. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor aláhúzta, Európának is ott kell lennie a tárgyalóasztalnál.
A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről már a magyar külügyminiszter beszélt a prágai Globszeg biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita azt mondta, a választók letették a voksukat Európa mellett.
Hungarians want Hungary to be back in Europe.
A magyarok Magyarország visszatérését akarják Európába és az európai tárgyalóasztalhoz. Ugyanez vonatkozik a NATO-ra is. A mi elsődleges szövetségeink az EU és a NATO. A választások azt is egyértelművé tették, a magyarok a háború végét, békét és stabilitást akarnak a régiónkban.
Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszky a német kancellár felvetését Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról.
Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, hogy Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában.
Megtiltotta a kormány a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából. A döntést még péntek este jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A határozat meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint tilos behozni Ukrajnából búzát, kukoricát, húst, tojást, mézet, napraforgó magot és bort. A döntés előzménye, hogy a háborús veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette az ukrán gabona importtilalma, ezt állították most vissza. Bóna Szabolcs agrárminiszter azt írta, nem fogják engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését.
Az Ukrajnából érkező termékek tilalma nem csak a gazdák, hanem a fogyasztók érdeke is, fogalmazotta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára. Cseh Tibor András kitért arra is, hogy a későbbiekben uniós szintű védelemre is szükség lesz.
Magyarország például gabona export szempontjából, amit itthon megtermelünk gabonát, annak a fele exportra megy, tehát nagy kibocsátók vagyunk, és nekünk nagyon nem mindegy, hogy akik tőlünk korábban vásároltak, németek, spanyolok vagy éppen olaszok, hogy ott kell versenyeznünk egy bizonytalan eredetű ukrán importtal, vagy egy bizonytalan eredetű brazil importtal, úgyhogy egyértelműen az unió részéről is egy határozottabb fellépésre van szükség, nem belső ellenőrzésekkel, hanem egy nagyon határozott tilalommal ezekre a termékekre.
A MOL megkapta az amerikai hatóság engedélyét a tárgyalások folytatására a szerb kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról.
A MOL közölte, június 6-áig folytathatják a tárgyalásokat. Az orosz tulajdon rész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL év elején jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal.
Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás a MOL tiszaújvárosi gyárában történt robbanás miatt. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük 4 súlyosan. Állapotuk stabil, de egyikük továbbra is lélegeztetésre szorul.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán megerősítette. A szabotázs akció kizárható. A MOL tiszaújvárosi telephelye nem kőolajfinomítással, hanem műanyaggyártási alapanyagok előállításával foglalkozik, így a baleset az üzemanyagellátást nem veszélyezteti.
Tüzet nyitott egy 21 éves marylandi állambeli férfi a Fehérház közelében. A titkosszolgálat lelőtte a támadót, aki mentális problémákkal küzdött, és korábban már volt összetűzése a szolgálattal.
A férfi a táskájából vette elő a fegyvert, amiből a Fehérház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot ellátó ügynökök felé lőtt. A tűzpárbajban eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az incidens idején Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott és munkáját nem függesztette fel.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Már augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban.
A kormányfő arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, és hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről.
Balogh Zoltán református püspök volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet, nyilatkozta a volt államfő egykori kabinetfőnöke a 24.hu-nak. Sanda Tamás azt írta, sem ő, sem a kegyelmügyekkel foglalkozó részleg nem javasolta Novák Katalinnak, hogy kegyelmet adjon a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Magyar Péter miniszterelnök szerint dől a dominó.
Róna Péter a közmédiának azt mondta, Varga Judit nem ajánlotta a kegyelem megadását a köztársasági elnöknek, ennek ellenére Novák Katalin mégis megadta, Varga Judit pedig ellenjegyezte. Az Oxfordi Egyetem tanára hozzátette, Novák Katalin tartozik a nemzetnek annak feltárásával, hogy mi is történt valójában.
Egyesek azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy a Varga Juditot átverték volna, de átverték. Egyszerűen átverték. Mert a Varga Juditnak minden joga megvolt ahhoz, hogy feltételezze, hogy a folyamatot követik. Tehát, hogy az eljárási folyamatot, a lépcsőket betartják és követik, és annak a feltételezésnek alapján írta alá, mi ellenjegyezte ezt a kegyelmi kérdést.
A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt az előző kormány költségvetési trükközéséről.
Vitézi Dávid azt írta, hogy három nagyobb tételből áll össze az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Nem szerepel a költségvetés kiadási oldalán az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége.
Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. A vérlovagok a közösségi oldalukon azt írták, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta a Bajerné Matusovics Andrea lemondását, és utódjától azonnali átfogó vizsgálat lefolytatását várja.
Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. A vérlovagok egy hete léptek a nyilvánosság elé a vérellátás válságos helyzete miatt, és a vezetők távozását követelték.
A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olá Norbert képzőművész tervei alapján készült.
Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke emlékeztetett. 1944 őszén a Budapest környéki romákkal és zsidókat az óbudai Bécsi út két oldalán álló téglagyárokba terelték és embertelen körülmények közt fogva tartották, majd novemberben marhavagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Szabó Zsolt Iván a tragédiára való emlékezés fontosságát hangsúlyozta.
Akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni Óbudán, itt Budapesten és itt ebben az országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal. Ha önmagunk és a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, megismertetjük őket velük. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket abban a folyamatban, és hozzá is járul, hogy a többségi társadalom is eljusson a felismerésig. Nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egymás megismeréséhez, megértéséhez, és az egymással vállalt szolidaritáshoz.
A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.
A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. A román versenyfilm egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat, Andrei Zvagintyev orosz rendező Minotaurus című thrillerének ítélte a zsűri.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél gyalog átkelőt építenek, napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 26-31, késő este 16-26 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7-kor, hosszabb hír összefoglalóval délben jelentkezünk majd. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
vasárnapi műsor 40. évfolyamában járunk, az 2005. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában a szerkesztő Horváth Katalin? A Szentlélek eljövetele, az egyház születésnapja, pünkösdöt ünnepel a keresztény világ. Három külön vonat, 400 lovas, de sokan most is gyalog érkeztek. Több százezer hívő vett részt az idei csíksomjói búcsún. Majd Kelés ellen kútvíz, Szeplő ellen harmat. A falusi pünkösd nem csak a kereszténységről szólt, és erő, amely irányt mutat, Hegedű Zoltán jegyzete. Lélektől lélekig, Köves Lomó, az egységes magyar-izraelita hitközség vezető rabbiának gondolatai.
Mit kérdeznénk Istentől, ha megadatna nekünk a lehetőség, hogy beszéljünk vele? Én például azt kérdezném tőle, hogy mi a világ célja, miért vagyunk. De mi történt abban az egy alkalomban, ami a zsidó hagyomány szerint az egyetlen egy volt az emberi történelem során, amikor Isten nem csak egy profétának, hanem egy egész népnek, egy egész közösségnek megjelent? Hogy miről is beszélek? Arról a bizonyos alkalomról, amikor a héber törzsek, miután elhagyták Egyiptomot 3300 évvel ezelőtt, a Sínai hegynél, valahol a Sínai félszigeten, szembesültek az isteni kinyilatkoztatással, hallották az isteni hangot, ahogy az megszólalt. Mit hallottak Istentől? Olyasmit, amire valószínűleg a legkevésbé sem számítanánk. Nem valamilyen misztikus, filozofikus fejtegetést, hanem azokat a legkézenfekvőbbnek tűnő dolgokat hallották az isteni hangtól, amelyekről azt gondolnánk, hogy nem is kell hozzá Isten. Olyan kézenfekvő és egyértelműnek tűnő erkölcsi tanításokat, mint a ne ölj, a ne lopj, a ne paráználkodj, a ne hazudj, ne tegyél hamis tanúvallomást. Ezt a bizonyos erkölcsi szabályrendszert, amit ott a zsidók, a héber törzsek hallottak, nevezzük 10 parancsolatnak, és ez az a 10 parancsolat, amely a mai napig a világ nagy része számára erkölcsi útmutatásként szolgál. De miért kell, hogy Isten maga mondja ezeket az erkölcsi szabályokat? Sokan gondolkodtak úgy a 18. 19. századtól, hogy tulajdonképpen nincs szükség a vallásra vagy az isteni kinyilatkoztatásra az emberi erkölcshöz. Az erkölcsi törvényeket az emberek egymás közt is meg tudják határozni, egyfajta társadalmi szerződésben rögzíteni. Rögzítsük azt, hogy én nem ártok neked, te nem ártasz nekem, és akkor azok az erkölcsi szabályok, amelyeket a 10 parancsolat is rögzít, a vallás és az istenhit nélkül is erősek és maradandóak lesznek. Nos, épp ezt tanítja nekünk a 10 parancsolat története. Azt tanítja nekünk, hogy bár ezek a szabályok nagyon logikusnak tűnnek, olyannak tűnnek, amelyekkel minden jó érzésű ember egyet tud érteni, ha nincs mögötte az isteni kinyilatkoztatás, akkor eljöhet egy olyan történelmi pillanat, amikor tömegek fordulnak szembe a ne ölj, a ne lop, vagy a ne paráználkodj parancsával. Mi zsidók ezen a héten ünnepeljük a hetek Sávuot ünnepét, amelyet zsidó pünkösnek is szoktak nevezni, és ezen az ünnepen erre a kinyilatkoztatásra emlékezünk. A 10 parancsolatot ünnepeljük, és arra emlékezünk, hogy az alapvető emberi erkölcsi szabályok bázisa és alapja az isteni kinyilatkoztatás kell, hogy legyen. Thank you.
názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket, amint tudjátok, általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta. Ezekkel a szavakkal tett bizonyságot hite mellett Péter apostol Jeruzsálemben, a zsidó pünkösdre érkező tömeg előtt. A Biblia megőrizte a hallgatóság reakcióját is, az embereket szíven találták az apostol szavai, és azonnal kérdezgetni kezdték, hogy mit tegyenek. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg, válaszolta Péter, és aznap este már mintegy 3000 lélek megtért, derül ki a Szentírásból. De hogy érhettek el ekkora hatást az apostolok Krisztus halála után alig 50 nappal? Kiszólt Péter ajkán, s hogy lehet az, hogy mindenki értette szavait? Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspököt Horváth Katalin kérdezte.
Az apostolok cselekedetei második fejezete szerint húsvét után az 50. napon a Szentlélek lángnyelvek formájában leszállt az apostolokra, akik ettől kezdve különböző nyelveken beszéltek. De ezt csak az apostolok kapták, meg az összegyűltek, nem?
A szöveg azt mondja igazából, hogy mindannyian a saját nyelvünkön halljuk azt, amit hirdetnek, tehát nem egészen tudjuk, hogy pontosan mi történt, hogy az apostolok beszéltek sok nyelven, vagy hogy mindenki megértette. A lélek pontosan azt vitte végbe, hogy az egész közösség egy lett. Az egész közösség valahogyan részesült abba a csodába, annak a tapasztalatába, hogy Isten mindenkit megszólít, hogy van ez a zsidó nép, amelynek van egy gyönyörű története, amelyikbe Isten már kísér hosszabb idő óta, és most úgymond betöltekeznek a lélekkel, vagyis Isten hatékony jelenlétét tapasztalják meg mindannyian együtt. Ennek a külső látható jele, ez a bizonyos lángnyelvek sokasága, az apostolok felfőtt, és a hallható jele pedig, vagy még inkább a megértés segítő jele, ez a különleges egyetértés.
Pünkösd a keresztény egyház születésnapja, de hol alakultak meg az első keresztény közösségek, hiszen a 4. századig üldözték őket?
Az első krisztusi gyülekezetről, tulajdonképpen a tanítványokról értesülünk, akik ugye 12-11-en vannak, aztán azt olvassuk Szent Pálnál a Korintusi levélbe, hogy Krisztus egyszer megjelent több mint 500 testvérnek, ott valahol Jeruzsálemben, vagy Jeruzsálem környékén, és az apostolok cselekedeteinek a folytatása éppen arról ír, hogy ez a közösség lassan elindul, és Júdeából, ugye Jeruzsálem vidékéről Szamária felé tart, tehát északra, majd átjut Szíriába.
Tehát szétszóródnak a környéken.
Így van, szétszóródnak. Ugye részben ezek a bizonyos pünkösdi 3000 ember is az egész világból, vagy hát az akkor ismert világból érkezett zarándokok voltak, akik Jeruzsálembe jöttek. Hazatérve nyilvánvaló, hogy beszéltek el a tapasztalatukról.
De ezzel elhagyták a zsidó ünnepeket és szokásokat, és keresztényé lettek, vagy a keresztény hagyományokat követték?
Ez egy fokozatos átalakulás, ugye látjuk azt, hogy az apostolok cselekedeteiben, például Péter és János még a 3. fejezetben is felmegy imádkozni a templomba, itt a jeruzsálemi templomról van szó. Látjuk azt, ahogyan Pál apostol az egész könyvben, az apostol cselekedeteiben újra meg újra a zsinagógákhoz megy, és ott kezd beszélgetni a zsidósághoz tartozó hívekkel, és őket győzködi a saját tapasztalatával kapcsolatba. A kereszténység igazából fokozatosan terjed el a földközi tenger medencében, illetve másfelől például Egyiptomban vagy Indiának a egyes vidékein, már az első század végén, a második században.
És az a folyamat is... Törökország területén.
Úgy van, tehát a Kis-Ázsiában, például a Jelenések könyvében sorra látjuk ennek a nyomait. Tehát igazából a második században már elég világos, hogy a kereszténység nem csak egy új változata a zsidóságnak, hanem egy attól elkülönülő önálló vallás. Egyre nagyobb számban térnek be pogányságból Krisztus hitre emberek, és tulajdonképpen a 4. század, amikor a konstantini fordulattal tulajdonképpen szabaddá válik a kereszténységnek a vallásgyakorlata, már egy olyan helyzetben találja ezt a meglehetősen nagy közösséget, hogy számos helyen van egy félig meddig nyilvánosan is létező közösség. Ugye az üldözések koráról beszélünk, de ez nem azt jelenti, hogy minden korban mindenütt üldözték a keresztényeket, inkább voltak ennek az üldözésnek egyik-másik császár alatt, például Décius vagy a végén Diocletianus idején fellángoló fázisai. Egyes közösségek tehát ápolták egymással a kapcsolatot, de ezt még nem úgy kell elképzelnünk, mint ahogyan ma egy szervezett, jogilag is tisztázott egységben egy nagy világegyházat látunk, hanem sok-sok helyi közösséget, amelyek tudták a közösségük alapjait.
De miután szétszorodtak és sok helyen voltak közösségek, biztosan voltak helyi szokások is, amelyek nem követték mondjuk a 200 kilométerrel odébb élő közösségeket. Tehát lehet, hogy ezért is kellett összehívni az első níceai zsinatot. 325. május 20-án hívta össze első Konstantin római császár, tehát éppen 1701 évvel ezelőtt. Akkor ezeket a közösségeket már püspökök irányították, tehát kialakult már valamilyen hierarchia?
Igen, ez nagyon korán megjelenik, tehát tulajdonképpen az új szövetségben az úgynevezett lelkipásztori levelek, a Timóteushoz, Tituszhoz írt levél tanúskodik el a legvilágosabban, amelyeket egyesek az első század végére, vagy a második század elejére datálnak. Ebben már nagyon ott van, hogy a közösséget segítik a diakónusok, és vezetik a püspökök. Keveredik egymással egy kicsit a zsidó és a pogány világnak az elképzelése az előjárókról. Tehát a nagyobb városoknak már jelentős püspökeik vannak a második, harmadik századra, de minden közösségben, látjuk az ókeresztény iratokból, jelen vannak azok, akik tulajdonképpen egyfajta teljhatalommal képviselik a közösséget, ők voltak már ekkor ebben a püspökök. Konstantin, amikor eljön ez a bizonyos szabadság kora, kétségtelen, hogy a maga részére is bizonyos értelemben rendet és fegyelmet akar a birodalomban, és ezért érdeke is az, hogy ez a nagyon sokfelé elterjedt közösség egyetlen hitvallást tudjon megfogalmazni, és a sok helyi hagyománynak alapvetően a tiszteletbe tartásával sok-sok vitás kérdést igazából még nyitva hagyva, de megtörténik ez a bizonyos nicei egyetemes zsinat.
Ennek legfontosabb célja az volt, hogy tisztázza Jézus Krisztus istenségét, és lezárja épp a Szentlélekkel, illetve a Szent Háromsággal kapcsolatos teológiai vitákat. Ezzel egységet próbáltak teremteni a keresztény közösségek között.
A nicei zsinatnak a híres kifejezése az, hogy a fiú, vagyis Jézus egy lényegű az atyával. Ez az, hogy egy lényegű, tulajdonképpen nincsen benne a Bibliába. De nagyon is érdekes, hogy hogyan találták meg ezt a szót, vagy miért vált szükségessé. Ugye az új szövetségben azt fedezzük fel, hogy Jézus egyfelől egy nagyon valóságos ember, aki hol éhes, hol fáradt, aki úgy tűnik, hogy nem tud mindent előre, tehát tulajdonképpen egy valóságos ember. De másfelől az új szövetségi iratok odaérkeznek el, hogy ő Isten fia, olyan, mint az atya, vagy hogy ő neki egész különleges kapcsolata van az atyával, Istennel.
És ezt az első níceai zsinattól mondják ki?
És akkor a níceai zsinat azt mondja, hogy ezt a két dolgot, hogy Jézus ember, és ugyanakkor Isten fia, ezt csak akkor tudjuk fönntartani, hogyha azt állítjuk, hogy Jézus nem csak egy ember volt, és nem csak utólag tette őt Isten valami különleges emberi, különleges meghatalmazottá, hanem hogyha azt állítjuk, hogy ő már eredetileg Isten volt, ő mindig létezett, ő már a teremtés előtt is létezett, csak nem emberi mi voltával. Tehát tulajdonképpen, amikor azt állítjuk, hogy a fiú egy lényegű az atyával, akkor azt állítjuk, hogy ő is örökké való Isten, valóságos Isten a valóságos Istentől, ahogyan később majd egy hitvallás megfogalmazza.
Ma mi a feladata az egyháznak? Mert például a tömegkommunikációt használva több emberhez jut el, vagy személyes kapcsolat nélkül kevésbé lehet összetartani a keresztény közösségeket?
A kereszténység számomra mindig először a személyes közösségről szól. Tehát egész egyértelmű, hogy a kereszténység valóban ezekben a személyes kapcsolatokban és személyes közösségekben éli az életét, ugyanakkor az új eszközöket nyilvánvalóan használja, amennyiben a mi életünknek is ezek az eszközök részben már új dimenziókat adnak, vagy újfajta kapcsolódási módokat tesznek lehetővé, úgy a mi személyes életünkhöz is hozzátartozik már a kommunikációnak ez a módja. Az egyháznak a három működési módja tulajdonképpen három görög szóval szoktuk mondani, a liturgia, a diakónia és a mártűria, vagyis az Isten dicséret, a liturgia, a szolgálat, a diakónia, a szeretett szolgálat és a mártűria, vagyis a tanúságtétel. Azt hiszem, hogy a leggyakrabban a liturgiát meg a tanúságtételt vesszük észre, legalábbis így az egyházon belül. És akkor ott van harmadiknak a diakónia, a szeretett szolgálat, amelyik szintén a lényeghez tartozik, mert közösség nincsen szeretet nélkül. A tanításunk is csak akkor hiteles, hogyha másokat meghallgatunk, és a szolgálat is akkor lesz helyes és teljes, hogyha megtapasztaltuk, hogy milyen rászorulni másokra.
Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspökkel Horváth Katalin beszélgetett.
Három külön vonat 400 lovas, de sok ezren idén is gyalog érkeztek a Nyeregbe. Mintegy 300 000 hívő vett részt a keresztény magyarság legnagyobb találkozóján, a szombati csíksomjói búcsún. Az arándoklat egykor hálaadásként indult. Csík, Gyergyó és Kászon népe Csíksomjón köszönte meg a szűzanyának, hogy sikerült győzelmet aratniuk az unitárius hit erőszakos térítőjének, János Zsigmond fejedelemnek a hadai felett. Mára pedig az arándoklat az összmagyarság legnagyobb hitéleti eseményévé vált. A hármas halom oltárnál tartott Szentmise főcelebránsa idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A búcsú jelmondata pedig Szent Maximustól származik. A kerességgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Bíró István összeállítása.
Mióta vannak jelen a ferencesek Csíksomjon, Urbán Erik ferences tartományfőnök?
A csíksomjói jelenlét az egy 600 éves múltra nyúlik vissza, hiszen ami biztos följegyzés az, hogy 1442 és 1448 között megépítenek egy gótikus templomot, ami Hunyadi János jóvoltához is kötődik, hiszen ő egy győztes csatájáért hálából adományoz a kolostor, illetve a templom építésre, illetve még egy biztos adatú van ebből az időszakból, az, hogy IV. Jenő pápa 1444-be búlát adott ki, hogy sokan járnak már Csíksomjóra, a szűzanya tiszteletére, ezért teljes búcsút engedélyez. Tehát 1400-as évek közepétől szinte töretlen a ferenceseknek a jelenléte Csíksomjón, leszámítva egy néhány háborús időszakot, illetve politikai válságú időszakot, amikor is a ferences jelenlét rövidebb időre megszűnik jelen lenni a csíksomjói kegyhelyen.
Mikor tartották az első pünkösdi búcsút?
Hagyományosan a csíksomi búcsújárás az egy történelmi eseményhez kötődik, mégpedig hagyomány szerint 1567-ben a katolikus székelyek megfogadták, hogy mivel megmaradhattak őseiknek a hitében római katolikusoknak, ezért fogadták meg, hogy minden évben hálából elzarándokolnak a csíksomjói kegyhelyre pünkös szombatján, és ezért is nevezzük a csíksomjói pünkösdi búcsút fogadalmi búcsúnak.
És a ferencesek az évszázadok alatt nem csak a vallási élet központjává, hanem a székelység szellemi és kulturális bázisává váltak. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Kájoni János itt nyomdát alapított, iskolát alapítottak, a ferencesek nevéhez fűződik a csíksomjói passiójátszás. Ma milyen feladata van ennek a rendnek? Ráadásul annak fényében, hogy 800 éves Assisi Szent Ferenc tranzitusa, tehát boldog halálának 800. évfordulóját ülik.
Régebben olvastam, hogy egy ősi kegyhely az hármas küldetéssel bír egy nép, a helyi egyház és a helyi nemzet életében, mégpedig egy kegyhely mindig a hitnek az őrzője, bölcsője, dajkálója, a kultúrának valamilyen formában meghatározója, illetve a nemzeti összetartozást is szolgálja. És joggal mondhatjuk, hogy a csíksomjói kegyhely e három küldetést a századok folyamán valamilyen formába mindig betöltötte. Mindig a hit volt előtérbe, máskor a kultúra társult melléje, vagy éppenséggel a nemzeti összetartozást szorgalmazó helyé is vált. Nincs ez másképp ma sem, hiszen ma is elsősorban a hitnek az őrzője, a hitnek a dajkálója, hiszen számos zarándok azért érkezik, hogy letegyen lelki terheket, erőt merítsen, folytassa megújultan az abba hagyott munkát, vagy éppenséggel azokat a terheket, amit nem tud letenni és vinni kell az életben, azt tovább tudja vinni. Ezért elsősorban a hit megújító erejét vagy szerepét emelném ki a kegyhelynek, de ehhez társul a tömegélmény, hiszen egy kegyhelyre mindig többször kell, legalább kétszer kell elzarándokolni, legyen olyan zarándoklatunk, amikor tömegélményünk van, amikor azt érezzük, hogy sokan vagyunk, egyek vagyunk, és égi édesanyánk is örül, hogyha együtt a család, együtt vannak a gyermekek, de fontos az is, hogy legyen olyan zarándoklatunk az év folyamán, amikor csendesebb időszakában érkezünk a kegyhelyre, amikor van időnk időzni a kegyhelyen, a kegytemplomba, átvenni a kegyhelynek a lelkiségét.
Erik testvér sok-sok éven keresztül szolgált itt a csíksomjai Ferences Mária kegyhelyen, most provinciálisként szolgál a Ferences rendben. Mikor járt először Csíksomjon, és hogyan emlékszik erre az alkalomra?
Csíksomjai kegyhelyen 2000-ben jártam először, érettségi után volt egy honismereti vetélkedő, és annak a keretében végigjártuk a honismereti vetélkedőnek az állomásait, és többek között megálltunk Csíksomjon. Akkor voltam először, és csíksomi látogatás után nem sokára kértem a felvételemet az erdélyi Ferences rendtartományba, és 2000 augusztusában érkeztem meg ide, mint jelöltként. Az első szentmisén való részvételem az egy hétköznap reggeli szentmisén volt, augusztusnak az első hetében, és amikor megszólalta az orgona, illetve a szentmisének a bevezető énekét kezdte a kántor úr énekelni, akkor az az érzés született meg bennem, hogy én itthon vagyok. És ez az érzés azóta nem múlt el, hiszen amikor ide jövök, vagy amikor itt szolgáltam a kegyhelyen, akkor mindig az az érzésem, hogy hazajövök, és ezzel az érzéssel nem csak én vagyok így, hanem nagyon sok-sok zarándok, ideérkező azt érzi, hogy hazajött.
A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ez az idei csíksomjói búcsú mottója. Hogyan választották ki? Timár Sándor Asztrik Ferences szerzetes, a csíksomjói kegytemplom igazgatója.
Mivel a Gyulafehérvári Egyházmegyében Kovács Gergely érsek úr idén a keresztség évét hirdette meg, úgy gondoltuk, hogy mi is csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, és Szent Maximustól választottuk mi a mottót, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a hívő nép kövesse őt. Úgy gondoltuk, hogy ezzel a mottóval tudunk mi is csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Nem vettük át a Főegyház megyének a mottóját, hanem összeültünk a ferences atyákkal, és akkor kiválasztottuk ezt a mottót.
Minden évben rengetegen összegyűlnek a csíksomjai pünkösdi búcsón a nyerekben, akár csak 2000 évvel ezelőtt az első pünköstkor az első keresztények. Ők nem egy nyelvet beszéltek, mégis megértették egymást. A csíksomjóra érkezők egy nyelvet beszél, hiszen a világ minden tájáról érkeznek magyarok. Természetesen más-más felekezetűek mégis egy nyelvet beszélnek. Ez hogyan történhet? Mi adja az egységet?
Kevés az, aki nem ugyanazt a nyelvet beszéli, mint mi, de én hiszem, hogy itt Csíksomjón megtapasztalják azt, hogy jó a magyar nemzethez tartozni, jó egy nép lenni, és testvérként együtt lenni.
Napjainkban, amikor fejlett a tudomány és nap mint nap új felfedezések hírét halljuk, hogyan kell értelmezni a Szentlélek eljövetelét?
Egyértelmű a Szentlélek eljövetele, úgy, ahogy az első pünköskor leszállt az apostolokra, én hiszem, hogy most is leszáll ránk. Én személyesen nagyon jóba vagyok a Szentlélekkel, ő nekem nagyon sok mindent elintéz, csak vele jóba kell lenni, jó kapcsolatban lenni, én ezt személyesen tudom mondani.
A gyimeseken át érkezett a hazajáró csapata a csíksomjói pünkösdi búcsúra immár sokadjára, milyen lelkülettel, ima szándékkal, kéréssel, üzenettel. Moly Zoltán a műsor írója, rendezője.
Már nem első alkalommal érkeztünk, de ez most egy nagyon különleges alkalom. Úgy is neveztük el, hogy zarándok túra, aminek nevében ugye benne van az, hogy ugye a hazajáró mi azért túrázunk, járjuk a Kárpátok bérceit, hegyeit, völgyeit, de egyben egy imádságos szívvel, keresztény lélekkel érkeztünk Csíksomjóra. Egyrészt a hazánkért, jövőért imádkoztunk, illetve a nemzeti összetartozás megerősítésért, és azért, hogy az a közösség, ami a hazájáról körül kialakult, ami több ezer embert érint már, a Kárpátaljától Felvidéken át, Délvidékig és Erdélyig és Székelyföldig és Őrvidéken át, Bánátig akár, hogy még jobban megerősítsük az összetartozásunkat. És azért is vagyunk itt, hogy kinyilvánítsuk azt, hogy a Kárpát-medence, a történelmi Magyarország az egy és oszhatatlan.
Mit jelent önöknek az, hogy az utolsó forgatás helyszíne éppen a Gyimesbükk volt, tehát a történelmi Magyarország legkeletibb határa?
Nyilván ennek is van egyfajta jelképes üzenete. Deák Andrással 12 éve vagy 13 éve álltunk Rákóczi várban, ugye honnan indult a zarándoklatunk, és akkor ő elmondta, hogy egy álma az, hogy újra épüljön a vár, és részt vettünk ezen a csodálatos ünnepségen. Ez is azt jelenti, hogy ha valaki valamit nagyon akar, és ezért imádkozik, és ezért nem csak imádkozik, hanem tesz is, akkor ő Isten hozzá fogja tenni azt, hogy meg is tudja valósítani. És valahol ez az üzenet a hazajárónak is, hogy 15 év alatt tényleg bejártuk a Kárpát-medence minden zegét zugát, és azt gondolom, gondoltuk, hogy egy csíksomi zarándoklattal kellene lezárnunk ezt a sorozatot. Még 13 epizód lent hátra, hogyha sikerül megvalósítanunk, és ezt a csíksomi zarándoklattat egyfajta epilógusnak szántuk. Elhívtuk azt a több ezer szereplőt, aki valaha 15 év alatt a Hazájáróban szerepelt, tényleg minden elszakított teletről, és mindenkitől azt vártuk, hogy mondja el azt a gondolatát, ami az összetartozásról szólít, a Hazájáróról, hogy mit jelentett neki a Hazájáró, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon méltó lezárása az, hogy Böjte Csaba áldásával indult a Hazájáró egylet, és most Böjte Csaba áldásával zárul a Hazájáró műsora itt Csíksomjon, a szűzanya előtt, a magyarok nagyasszonya előtt.
A csíksomjói búcsón Bíró István járt. Zsidóság a Tórát köszöni ezen a napon, a keresztény világ a Szentlélek kiáradását, az egyház születésnapját ünnepli, ám a pünkösben ott lüktet a természet és a tavasz is. Ez az ünnep a falvak, a vidék egyik legvidámabb napja volt, játékos küzdelmekkel, erőpróbákkal, amelyek győztese a pünkösdi király egy évig ingyen ihatott a kocsmában. A díj önmagában is jelzi, hogy az ünnep távolról sem csak az imáról szólt, és ezt tetézte még az is, hogy ez a nap a népi hagyomány szerint kiválóan alkalmas jóslásra, sőt varázslásra is. A pünköst hajnalban merített kútvíz például meggyógyítja a keléseket. A pünkösdi harmat eltünteti a szeplőt és a szembajokat is enyhíti, és még hosszan sorolhatnánk azokat a praktikákat, amelyek mellett ezernyi kudarc ellenére is századokon át kitartott a nép. Cservenyák Lászlóval, a Szatmári Múzeum igazgatójával Zsoldos Barnabás beszélget.
Keveredik a szent és a profán. A népi hitvilágból, a népi hiedelmekből jegyek ötvöződnek a vallási életnek a szokásaival, és a kettő tulajdonképpen együtt él folyamatosan egymás mellett, de egészen az egész Kárpát-medencében és tulajdonképpen a nagyvilágban is a mágikus hiedelmek az egyház életnek a szokásaival párhuzamban megfelelőek. Gondoljunk csak arra, hogy ugye tavasz van. Tavaszi ünnepkör amikor megint ugye a termékenységvarázslás, bőségvarázslás, jóslások az esztendőre vonatkozóan, amelyek mind-mind hozzátartoztak a parasztembernek az életéhez. Hiszen mi foglalkoztatta, hogy milyen lesz az időjárás, milyen lesz a termés, hiszen az élete ettől függött. És valójában a pünköshöz is ezek kapcsolódnak, egyrészt különböző májikus eljárások, zöldágjárás, a természetnek a bőségét, a termékenységet igyekeztek ezzel elősegíteni, akkor a május faállítás, most napjainkban már ugye május 1-e, ez május éjszakához kapcsolódik, régen bizony pünkösthöz kapcsolódott, amikor a legények díszítették ezeket a lányos házakat.
Teljesen mindegy, hogy pünkösd vagy május 1, a szerelem az a tavasznak a fenkölt ünnepe.
Igen, természetesen ugye újra éred a természet, tehát a fák is kizöldülnek, virágzanak, virágba borulnak, párválasztás időszaka. Ugye a lányok is szeretnének férhez, mert tavasz van, jó idő van már, és különböző erőpróbák vannak, legény virtus. A legény virtusok tulajdonképpen a pünkösdi király választásnak a hagyománya különböző lovakkori játékokra tehető vissza, amelyben a legügyesebb fiút választották, vagy lovagot választották ki, és ennek is különböző típusai, válfai vannak országosan. Két hatás is van a pünkösdi szokásokban, egyrészt egy német-osztrák hatás, másrészt pedig az Alföld területén délszláv hatások vannak, amelynek a nyomai megfelelhetők a magyar néphagyományban is.
Ide sorolhatjuk a legényavatást. Nagy paládon, kinn a legelőn, szőrén ülték meg a lovat a legények, bizony virtuskodás volt, az idősebb fiúk legényé fogadták, vagy pedig nem, de megvolt Szatmárban is ez a lovas szokás, virtuskodás.
Hát mindenképpen, hiszen ugye lótartó vidék volt ez a vidék is, és hát valójában ugye a 19. század, 20. század fordulójáig a ló, mint igavonó állat rendkívül fontos szerepet játszott. Ha most abba gondolunk bele, hogy a század fordulón Magyarországon 1 millió fogatos jármű volt. Óriási nagy szám. És ennek olyan 60%-a lóvontatású, az összes többi ökörrel vagy tehénnel vontatták, vagy bivajjal vontatták ezeket, és természetesen a falvakban is mindenütt voltak lovak, és hát a ló, mint kultikus állat is szerepel benne, és a legények ezen mutatták be ügyességüket különböző versenyeken, aztán később, ahol már nem volt ló, akkor egyéb ügyességi tréfás játékokkal igyekeztek olyan versenyhelyzetet teremteni, amelyben kiválasztották a pünkösdi királyt.
De azért van olyan szokás, amikor tiltotta az akkori szokásrend a munkát, mind a határban, mind pedig a lakásokban az asszonyoknak. A pihenésre, a szórakozásra helyezték a hangsúlyt.
Így igaz, a legjelesebb ünnep ilyenkor volt, hogy a megybe menetel napja áldozó csütörtök, amikor mindenféle asszonyi munkát is tiltottak. Tehát ez kimondottan tilalmas nap volt, hiszen a megybe menetelt meg kellett ünnepelni, és pünkösdön pedig a Szentlélek eljövetele, amelynek ugye különböző szimbólumai jelennek meg ugye a galamb képében. Valójában ehhez kapcsolódik az összes szokás, ugyanakkor a pünkösdi királynő járás is, a királynő választás is, ugye ezt kislányoknál volt tulajdonképpen adománygyűjtő vagy koledáló szokásnak is nevezték ezt, de ebben is megint egy olyan eljárás volt, hogy nagyobb lányok egy kislányt fátyollal vagy kendővel leterítve mutatták be, éneklő és mondókát mondtak közben, és tulajdonképpen, hogyha elfogadták ezt és adományt kaptak, akkor a kender termése volt, hogy nőjön nagyra a kennek a kenderje, hogyha nem fogadták, akkor guggolva maradt, és akkor pedig ugye nyilván ugye a háziak azt gondolták, akkor nem lesz elég bő termésük, tehát mindenképpen volt benne egy aranyos élcelődés is benne, és volt, hogy a virágot is szórtak, virágszirmot, és tulajdonképpen több csoport is járt a falvakban, és arról látták, ahol már egy háznál láttak szirmot, oda már nem tért be egy másik csapat, lovagiasan felosztották egymás közt a települést.
Kendert azért mondjuk már el a rádió hallgatóknak, különösképpen azt gondolom a fiatalabb korosztálynak, hogy miért kapott ekkora fontosságot.
Nem volt még akkor konfekcióipar, hanem a ruházatot valójában kenderből készítették. És hát a kender egy rendkívül sokoldalú, nagyon színes a felhasználási módja, de viszont a munka is, a hozzákapcsolódó munkafolyamatok is rendkívül kemények, a kendernek a törése, áztatása, mindezek. Tehát már viszont egy másik kedvezőbb, amikor a fonóknak a folklórja, amikor ugye a párválasztásnak is a hely.
A dörzsölők,
a fonók, ahol ugye a fiúk megjelennek, és ehhez különböző dramatikus játékok, népszokások kapcsolódnak, amivel szórakoztatták a fonókat. fonónak a közönségét, és hát ennek a hagyományai még mint itt Panyolán, Szatmárban fellelhetők, megint ugye a tréfálkozás, a mókázás, a párválasztás, hiszen az ügyes lányokat, ugye azokat itt figyelték meg a fiúk. Ez mind a folklórnak a körébe tartoznak, egy élő közösséget ezt tett élővé.
A királynő választásnak megvolt az ellenpólusa is, a pünkösdi királyválasztás, az pedig ugye a legények esetében volt. Egy évig nagyon kiváltságos ember volt a pünkösdi király.
Így igaz, a legügyesebb legény volt a pünkösdi király, és neki a kocsmába a rovás ihatott, a bálba ő kezdhette a táncot, tehát egy évig tulajdonképpen egy nagyon megtisztelő feladat volt ez, és hát egy évig tartott pünköstől pünkösdig.
Megmaradt még valami a mostani életünkben a pünkösdi szokásokból? Fel lehet lelni Szatmárban, Berekben, vagy csak beszélünk róla?
Már csak beszélünk róla. A májusfa állítás hagyománya az még mindig jelentős, hiszen falvakat látom krepppapírral, egyebekkel, mindennel. A más csak inkább lufival, illetve krepppapírokkal, és a lányok pedig örülnek. De ez még csíntevések is voltak. A lányosháznak a kapuját leszették, elvitték, összecserélgették a faluba, és akkor másnap a apukák néha bosszankodva, de néha örültek is annak, hiszen igyekezett mindenki a lányát férjhez adni. Bosszankodtak, de mégis alkalom volt ez a csíntevés is arra, hogy a gazdák találkozzanak, egymással beszélgessenek, tréfálkozzanak. Jó kedvű volt a nép. Jó kedvel, mulatsággal élték meg ezeket az eseményeket.
Cservenyák Lászlóval, a Szatmári Múzeum igazgatójával Zsoldos Barnabás beszélgetett, és itt hívom fel a figyelmüket egy igazán lélekemelő pünkösdi eseményre, előadásra, a Polányi Passióba, Polányi Passióra, amit Magyarország talán legszebb falujában, Magyar Polányban játszanak ma este is, és hogyha ma nem tudnak elmenni, akkor akár jövő héten pénteken és szombaton, tehát május 29-én és 30-án is megtekinthetik az előadást, Krisztus szenvedés történetét, aminek a különlegessége az, hogy ezt a falusiak adják elő, tehát a magyar polány lakossága játsza a különböző szerepeket, kivéve Krisztust, őt egy hivatásos színész alakítja. Ez a passiójáték egy festőjen szép környezetben látható, a Kálváriadom tövében, a falu közepén, a templom mellett, és hát természetesen ez nem egy egyszerű előadás, néhány méterről beutazhatják a pünkösdöt, ez egy lelki utazás, illetve magát a jézusi szenvedés történetet, ami a hitről, az áldozatról, a reményről, a feltámadásról és az összetartozás erejéről mesél, és természetesen nem csak a falusiaknak. Tehát ma is van előadás, és jövő héten pénteken is és szombaton is előadják a Polányi Passiót Magyar Polányban.
Két szál pünkösd rózsa, kihajlott az útra, el akar hervadni, nincs ki leszakítsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymás szereti. Nem szeretlek más ír, két piros orcád ír, szemed járásáír, szád mosolygásáír. Szemed járásáír, szád mosolygásáír.
Erő, amely irányt mutat, Hegedűs Zoltán jegyzete.
Kézdi Szentlélek, Csík Szentlélek, Pilis Szentlélek, Bükk Szentlélek, és még hosszan sorolhatnánk. Mintha a Kárpát-medence térképén apró, ragyogó pontok jelölnék ugyanazt az ígéretet, a léleknek helye van közöttünk. Ezek a nevek nem pusztán közigazgatási címkék, hanem emlékezett szigetek. Arra emlékeztetnek, hogy a lélek az, amely összeköt bennünket. Pünkösd van, a Szentlélek ünnepe. Húsvét és karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. De mit is ünneplünk ilyenkor? Mert a másik két ünnep érthető és kézzelfogható. Karácsony a születés ünnepe, húsvét a legyőzött halálé, a feltámadásé. De a lélek ennél jóval megfoghatatlanabb. A lelket még senki sem látta, senki nem tudja anyagi tulajdonságokkal leírni. Nem mérhető, nem kézzelfogható, csak megtapasztalható. És épp ebben rejlik az ereje, nem birtokolható tárgy, hanem erő, amely irányt mutat. Pünkösd, a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból ered. A húsvétot követő 50. napon ünnepeljük. És nem csupán egy záró akkord a tavaszi ünnepkör végén, hanem kezdet is, a keresztény egyház születésnapja. Pünkösd az, amikor a csoda belép a hétköznapokba, a lélek eljön és mozgásba hozza az életet. Az első pünköstkor a Szentlélek lángnyelvek formájában szállt az apostolokra. A félénk tanítványokból bátor tanúk lettek, és mindenki a maga nyelvén értette őket. Ez volt az a láthatatlan erő, amely hidat vert ember és ember közé, értelmet adott a reménynek, és elindított egy közösséget, amely nem birtokolja, hanem továbbadja a tüzet. Ha a karácsony az ígéret, húsvét a győzelem, akkor pünkösd a küldetés. Arra hív, hogy nyissuk meg a szívünket, tanuljuk meg az együttérzés és az igaz szó nyelvét, és építsünk hidat ott, ahol eddig csak szakadékot láttunk. Azért ünnep, mert láthatatlanul mégis valóságosan erőt ad élni, érteni, összetartozni. A mi vidékünkön, a Kárpát-medencében a pünkösd nem csak település névadó és nem csak templomi ünnep. A néphanyományban is jeleket hagyott. Pünkösdi királyválasztás, a zöldágazás, a májusfaállítás, mind a megújulás a közösség egymásra találásának az örömét elevenítik fel. A Szentlélek nevét viselő falvak pedig mintha csendben tanúskodnának erről az örökségről. Emlékeztetnek, hogy a lélek otthont keres bennünk és közöttünk. De mit jelent ez ma, a bizonytalanság, a zaj és az információs túlterhelés korában? Talán azt, hogy érdemes időt adni a csendnek. A pünkösd nem az állandó teljesítményről szól, hanem a befogadásról. Arról, hogy megállunk és meghalljuk a lélek belülről jövő kérdéseit. Melyik félelmet tehetem le? Milyen híd lehettek közöttem és a másik ember között a családban, a munkahelyen, a baráti társaságban? Pünkösd üzenete egyszerű és mégis kimeríthetetlen. A lélek ajándék. Nem birtokoljuk, hanem fogadjuk. Nem megszerezhető anyagi jó, hanem éltető forrás. Ha hagyjuk, hogy átjárjon, akkor a világ nem csak elviselhetőbb, de otthonosabb is lesz.
Hegedű Zoltán jegyzetét hallották.
Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 24-én pünkös napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek, a bemondó Garami Zsuzsa.
Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén. A nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt az előző kormány költségvetési trükközéséről. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, hogy három nagyobb tételből áll össze az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Nem szerepel benne az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén, egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük még 7-en vannak kórházban, állapotuk stabil, egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatotta a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újraépíteniük a jövőjüket. Fogalmazott szentbeszédében az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök. A Kis- és Nagysomjó hegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal, a pünkösdi búcsú programjai holnap estig tartanak. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője 16 ember halálát okozva. Szükségállapotot hirdetett a kaliforniai kormányzó a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol csütörtök óta veszélyes anyag, metil-matekrilát szivárog egy üzemterületén egy nagyméretű tároló tartályból. A vegyület hőmérséklete folyamatosan növekszik. A hatóságok arra számítanak, hogy a tartály vagy megreped, és a veszélyes anyag egy közeli parkolóba folyik, vagy a kialakuló túlnyomás miatt robbanás következik be. A kialakult helyzet miatt 44 ezer ember kitelepítését rendelték el. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte az Aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. A román versenyfilm egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat Andrei Zjagyintyev orosz rendező Minotaurus című thrillerének ítélte oda. Folytatódik a nyárias idő, idehaza sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel eső nem valószínű, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, napközben 26-31, késő este 16-26 fok között alakul a hőmérséklet. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
Vasárnapi újság.
4:09 után nehéz esetek a Bibliában, eljut-e ma is az örömhír a hívekhez? Kulcsár Tibor baptista lelkipásztorral beszélgetek majd, de előbb nemzeti sportkrónika Mujdrica Istvánnal.
Ez a nemzeti sportkrónika.
Robi Keane távozik a Ferencvárostól. Az FTC győzelmével kezdődött a férfi vízilabda bajnokság döntője. Rásszel indulhat az első helyről Montrealban. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
Ez a nemzeti sportkrónika.
Beigazolódtak a sajtóírek, Robi Keane vezetőedző valóban távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Az ír szakember másfél év alatt bajnokságot és magyar kupát nyert az FTC-vel, az Európa Ligában pedig idén 8-at döntőig vezette a csapatot. Robikin sajtóírek szerint a szlován Bratislava vezetőedzője lesz. A Bayern München nyerte a labdarúgó német kupát, miután a berlini döntőben 3-0-ra győzött a Stuttgart ellen. A bajorok mindhárom gólját Harry Kane szerezte. Negyedszer nyerte meg a női labdarúgó bajnokok ligáját a Barcelona, a katalán csapat az oszlói fináléban a Lyont győzte le 4-0-ra. A női labdarúgó NB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros 6-2-re nyert a vendég Puskás Akadémia ellen. A címvédő FTC így 1-0-ra vezet az egyik csapat második győzelméig tartó párharcban. Albert Flóriánt, a Ferencváros vezetőedzőjét, Gütler Emma kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
Mind a két csapat föl volt készítve erre a mérkőzésre. Itt úgy érzem, hogy egy kicsit az erőléti fölény dominált meg a gyorsaság felénk a második félidőbe. Az első félidő pont az volt a tervünk, hogy 20-25 percig biztos, hogy fognak jönni, megpróbálnak lekontrázni minket, illetve figyeljünk a beadásokra, sajnos abból egyből gólt kaptunk. Nál Istennek vissza tudtunk jönni a meccsbe, sőt, hát az első félidő végén a Csányi Diának, hogyha az egy méterről valahogy besodorja, akkor már úgy mehetünk be szünetbe. És a másik félidőben azt kértem, hogy egy kicsit próbáljunk tempót diktálni, középpán gyorsan szerezzünk labdát, vigyük ki a szélére és próbáljuk őket egyből bontani. És nagyon szép gólok születtek, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, főleg a második félidővel.
Igen, hiszen teljesen az látszódott a Ferencvároson, hogy egy áttörésen esett túl így a félidőben, akkor talán ez a félidei beszélgetés, öltözői beszélgetés hiányzott kicsit.
Igen, meg hát azért csak egy playoff, tehát azért a lányok is voltak egy olyan mentális, vagy pedig egy kicsi olyan druk volt bennük, hogy nagyon sok kapkodás volt az első félidő, és a másik félidőben azt kértem a szünetben, ott felrajzoltuk, hogy melyik területen tudunk labdákat szerezni, abból, hogy tudunk visszafele menni, és megkértem, hogy nyugodjanak le, azt játsszák, amit tudnak, és utána meg el fogják tudni újból kezdeni élvezni a játékot, mert nálam mindig az a legfontosabb, hogyha pályán vannak, akkor ne görcsösen, ne kapkodva, ne pánikszerűen futballoznak, élvezzék azt, amit csinálnak, Áristennek volt közönségünk is, úgyhogy egy jó hangulatú mérkőzés volt.
Albert Flórián után hallgassuk meg a Vesszer csapat, a Puskás Akadémia vezetőedzőjét, Halászi Kingát.
Jól kezdtük a mérkőzést, de utána, mintha minket zavart volna össze, hogy most mi megszereztük itt az első gólt. Nagyon kapkodó volt a játékunk, és nagyon sok olyan hibát elvétettünk, amit eddig nem volt ránk jellemző, akár az első félidőben, akár a másodikban is, és ezt könyörtelenül kihasznált az ellenfél.
Azért az akarat is ott volt, tehát látszódott a lányokon, hogy küzdenek és hajtanak.
Igen, az egy alapvető elvárás, hogy ez legyen meg, anélkül nem játszanának nálunk. De inkább az volt a bosszantó, hogy ez a nagy kapkodás rányomta a bélyegét a játékunkra. Nyilván most játszanak először döntőt, azért egy más szituáció ez, illetve sok fiatal játékos játszott, de hát ez mindig is így van nálunk. De olyan, az a bosszantó még, hogy olyan hibákat elkövettünk fel itt a második fél időben, ami olyan játékosoktól is, akik eddig ezt nem követték el, de hát ez van. Igazából most 1-0 van oda, van még egy vagy két meccsünk, úgyhogy megpróbálunk nyerni csütörtökön.
Nemzeti Sportkrónika.
9-0-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott a házigazda Svájctól az elit világbajnokságon. A nemzeti együttes 5 meccs után a bentmaradást jelentő 7. helyen áll csoportjában. Amennyiben ma a britek a rendes játékidőben kikapnak a lettektől, akkor biztossá válik a magyar csapat bentmaradása. Sárpátky Tamást, a magyar válogatott csatárát, Kazer Tamás szólaltatta meg.
Tudjuk, hogy egy kemény meccs lesz, ők nagyon jók hazai pályán, igazából jó csapatuk van, sok gólt lőnek, tudtuk ezt. Úgy gondolom, 2/3 jól játszottunk, jól tartottuk magukat, mármint az elsőben, meg a harmadikba, a másodikba. Sajnos lőttek 6 gólt, és azzal el is ment a meccs, ami lélektanilag igazából nehéz, de próbáltuk magunkat tartani, és küzdeni a végsőkig.
És milyen nektek ez ilyenkor a jégen? Tulajdonképpen a világranglista másodikkal, a világ egyik legjobbjával játszotok. Ebből kell, vagy lehet tanulni, vagy kell, lehet élvezni.
Ezt a jégen, ezt nehéz élvezni azért. Főleg, amikor így beszorítanak másfél percekre, 2 percekre egy-egy sort, aztán ránk cserélnek, úgyhogy ez tényleg nehéz élvezni. De lehet igazából tőlük tanulni. Minden téren az elitbe tartoznak, úgyhogy nehéz tényleg. De megyünk tovább, és van még két meccs, amiből szeretnénk kihozni a maximumot.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Nem történt meglepetés a Ferencváros győzelmével kezdődött a férfi vízilabda bajnokság döntője. A címvédő FTC egy szoros első félidőt követően végül 13-9-re győzte le hazai medencében a Honvédot. A Ferencváros vezetőedzője Nyéki Balázs Farkas Mártonnak értékelt a mérkőzést követően.
Őszintének kell lenni magunkkal, ez mindig fontos az előrelépéshez. Tényleg botrányosan játszottunk. Talán, sőt, biztos taktikailag fegyelmezetlenül is. Pontatlanul mondhatnék mindent, de összességében nyertünk, és azért az fontos, hogy a védekezés helyjel közel rendben volt. Soma nagyon jól védett, Soma volt, aki a különbséget tette a két csapat közé. Ez a realitás. Nem gondolom, hogy bármi baj lenne, pláne nem, mert nyertünk. És végül is relatíve nagy különbséggel, vagy magabiztos különbséggel, de tényleg magunkba kell nézni, és előre kell lépnünk, mert ez most olyan gyenge teljesítmény volt. Ettől függetlenül nyilván nem haragszom a játékosaimra, egyszerűen annyi van, hogy ki kell jöjjön a hibákat, és egy kicsit ki kell tisztítani a fejünket, mert valahogy a döntő minket megzavart most.
Döntő vagy a honvédés? Tehát azért picit sikerült az ellenfélnek kizökkenteni a játékosaidat?
Összességében igen, de azért ezekből a taktikai elemekből mind fölkészültünk, és nagyon jól játszottunk ezek ellen az előző mérkőzéseken. Erre is azt mondtam, hogy van olyan mérkőzés a Honvédnál, amikor nagyon jól működik ez, és nem lehet belőni egyszerűen a beállós védekezés ellen. Van olyan, mint az előző meccs, amikor 8 gólt vagy 9 gólt lőttünk ellene, de inkább azt mondom, hogy mi voltunk ezeknél a szituációknál nagyrészt fegyelmezetlenebbek és pontatlanok, és ezért nem tudtunk hatékonyan játszani ellene. Mondtam korábban is, hogy azért a Honvéd ellen mindig egy picit más játszani, mert érdekes és nem feltétlenül szimpla vízilabdát játszik, így tudom megfogalmazni.
A Honvéd tehát jó kezdés után végül 13-9-re kikapott a Ferencvárostól a férfi vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén. A találkozó után a Honvéd kapusát, Csoma Kristófot is megszólaltatta Farkas Márton.
Az elején szokásosan jól kezdtünk, ami mostanában tényleg ránk jellemző, a BB1 célen is uraltuk mind a két erődöntőt, valahogy nagyon jó ez a kezdés, nagyon jól ment, aztán a Fradira jellemző profizmussal azért vissza tudtak jönni, és sajnos azokból a helyzetekből gólt szereznek, megbeszéltünk előtte, hogy kerüljünk el. Szórtuk erről a labdákat, és abból rendezetlen védelem ellen kaptuk a gólokat, de szerdára megpróbáljuk kijavítani. Valamint úgy érzem, hogy a lepattanók sem mellettünk voltak ma, de talán túl sok pattant vissza hozzájuk. Ez is szerdára egy kijavítandó, vagy lehet, hogy nagyobb szerencsék lesz.
Igen, mert sokszor fordult elő, hogy akár egy beállós védekezést kiblokkoltatok, visszapattant hozzájuk, vagy még egyszer ki kell blokkolni, vagy már valahogy be tudták lőni. De egyébként, ha azt nézzük, hogy amikor a védekezésetekbe fel tudtatok állni, tehát rendezett volt, akkor hogy érzed, mennyire tudtátok dominálni ezt a meccset, abból sikerült kihozni a legtöbbet?
Én úgy érzem, hogy ha a rendezett védelmet nézzük, akkor egy X körüli állás született, de nyilván majd vissza kell nézitelek, hogy milyen gólokat kaptunk, és inkább ez a rendezetlen védelem ellen. Ezzel tették közé a különbséget, szerintem ebben Európában a legjobbak, ahogy viszik a kontrákat, úgyhogy erre fel kell készülni még jobban.
Egyenlített a Paksa férfi kosárlabda NB1 bronz párharcában, miután 77-71-re verte a vendég Kaposvárt, így ötödik találkozó dönt majd. Az alsóházi rájátszás tegnap ért véget, és mivel a Zalaegerszeg kikapott Szegeden, az Oroszlány pedig legyőzte a vendég Kecskemétet. Az ETL végzett az utolsó helyen, és ezzel története során először búcsúzott az élvonaltól. A Szeged tehát bent maradt, miután hazai pályán 78-66-ra legyőzte a Zalaegerszeget. Andejko Mandicsa a győztes, Szerdák vezetőedzője összegez.
Megköszönném a játékosoknak januártól, amióta együtt vagyunk, tényleg egy rossz szót sem tudok mondani. Voltak jobb meccsek, rosszabb meccsek, nyilván az egy dolog, de gratulálok. Tényleg ilyen extra körülményekben játszottunk, ami nyilván az mindig egy plusz energia. Tehát köszönöm a szurkolóknak, a vezetőségnek, a stábomnak. Megköszönném a Simándi Árpád meg a Nikolázics kollégáknak is, mert a végén ők rakták össze ezt a keretet. Azt nem szabad elfelejteni, ugye, hogy utolsó két hónapot három légióssal játszottunk, ami nem egyszerű, de azt is sikerült valahogy megoldani. Megmutattuk, hogy az életünkért hogy kell harcolni.
A tegnapi sprintfutam győztese George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Form 1-es kanadai nagydíj időmérő edzésén, míg a második helyen csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli végzett. A két Mercedes mögül pedig a két McLaren indulhat majd a mai futamon, hiszen az időmérőn Lando Norris lett a harmadik, Oscar Piastri pedig a negyedik. A magyar idő szerint ma 22 órakor kezdődő futamot élőben láthatják az M4 Sporton. Zárásként ismét labdarúgás a spanyol bajnokság zárófordulójában. Mallorca Oviedo 3-0 és Girona Elche 1-1. A Mallorca győzelme és a Girona pontszerzése sem volt elég a bentmaradáshoz, így az Oviedo mellett ez a két csapat búcsúzik az élvonaltól. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek. Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Így őrizte meg a Biblia pünkösd egyik csodáját, a nyelveken szólást. Az apostolokat hallgatók ezernyi helyről érkeztek, voltak köztük pártusok, médek, elamiták, mezopotámiaiak, júdeaiak, kappadóciaiak, pontusziak, és még hosszasan sorolhatnánk. A tömeg azonban mégis képes volt megérteni és befogadni Péter apostol hitvallását, a keresztény hit nagy titkát, Krisztus feltámadását. De eljut-e ma is az örömhír a hívekhez? Kérdeztem Kulcsár Tibor baptista lelkipásztort, a Mera rádió főszerkesztőjét.
Ha az apostolok cselekedeteit valaki kinyitja ott a második fejezetben, egy elképesztő terület van lefedve, hogy honnan érkeztek, és a Szentírás nagyon hangsúlyozza, hogy mindenki a saját anyanyelvén, de ráadásul azon a tájszóláson, tehát amit az édesanyjától tanult.
Azon hallotta az apostolokat.
Igen, tehát pünkös napján Isten azt akarta, hogy senki nem mondhassa, hogy nem érti az üzenetet. Amit otthon megszokott, minden kifejezés szempontjából, azon értette az üzenetet, mégpedig azt, hogy Krisztus a megváltó, hogy Krisztus bűnbocsánatot hozott, hogy a golgotai kereszt az nem egy baleset volt, egy kivégzés volt pusztán, hanem egy áldozat az emberek bűneiért, és aki hisz Krisztusban, az élni fog. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt. Egyébként egy szóval nem említi a Szentírás, hogy az emberek zavarodottan néztek volna, amikor csak Péter apostol kezdett el beszélni. Úgy tűnik, hogy akkor meg nyelveken hallás volt, mert onnantól kezdve is mindenki azon a nyelven, abban a dialektusban hallgatta Péter apostolt is, aki nyilván egy nyelven beszélt.
Igen, de előtte ugye ott van az is a szövegben, hogy megdöbbenést keltett, meg sokan azt mondták, hogy lehet, hogy édesbort ittak, azért beszélnek ilyen furcsán.
És itt valószínűleg nem csak a más nyelven való beszélés, hanem maga az üzenet. Hiszen Péter arról kezdett el beszélni, hogy Krisztus meghalt, ez eddig tiszta világos, meg hogy feltámadt a halálból. Na, ez már annyira nem tiszta világos, és az emberek közül nyilván sokan nevetségesnek tartották. Egyébként a kereszténységnek az üzenete azóta is ilyen megosztó. Pál apostol később azt fogja írni, hogy némelyeknek bolondság, másoknak botránkozás. A zsidóknak, akiknek van egy szentírási hátterük, és értelmezik valahogy azoknak megütközés, botránkozás, azoknak pedig, akik görög háttérből jönnek, az, hogy Isten fia ide jön, már önmagában nonsens, hogy odaadja az életét, az teljesen nonsens, az, hogy feltámad, az meg még inkább nonsens, szóval leradírozzák. És pünkös napján már ez a folyamat elindult, de ettől még az üzenet az ugyanaz és él.
Igen, de ezt az üzenetet most 2026-ban szerintem ugyanolyan nehéz feladat továbbadni, mint akár mondjuk akkor, amikor elkezdenek először beszélni a gyülekezethez az apostolok.
Pünkös napján van egy nagyon érdekes reakció. Az előbb már említette szerkesztő úr ezt, hogy vannak, akik azt mondják, hogy édes bortól részegettek meg. Magyarul megrántják a vállukat, és azt mondják, hogy ez értelmetlenség. És ma is nagyon sokan fogják ezt mondani. De pünkös napján van 3000 olyan lélek, aki rezonál. És ez egy nagyon fontos dolog. Mert hogy ahhoz, hogy én válaszoljak az élő Isten üzenetére, ahhoz kell valami belül, ami megindul, és ez sok szempontból rajtam is múlik, hogy mire vagyok fölkészülve, miután vágyakozom, miután sóvárgok. Egy torkig lakott embernek valaki fölkínál egy szendvicset, hát az elfordul. Lehet, hogy csömöre van. Egy kéhezett embernek egy falat kenyér életmentő. És ez körülbelül ugyanez a szint, amikor valaki az élet útján elérkezett odáig, hogy vágyik az élő Istennel való közösségre, mert látja a saját képtelenségeit, és szüksége van arra, hogy valaki, akinek van képessége, segítsen rajta, az oda fog fordulni Istenhez. És egyébként én azt látom, hogy bármennyire is szokták mondani, hogy a mai ember már abszolút immunis ezekre, ez nem így van. Csak el kell, hogy jussunk az életünkben egy olyan időszakhoz, vagy egy olyan élethelyzethez, amikor már nem vagyunk immunisak, amikor szükségünk van rá.
És milyen szerepe van ebben a Bibliának? Ugye a protestáns egyházak azt mondják, hogy szól a szkriptúra, csak a Szentírás. Tehát az közvetíti Isten szavát. De a Szentírás nagyon sokak számára rendkívül nehezen olvasható. A megjelenése is riasztónak tűnhet, két hatalmas kötet, ki akarja ezt elolvasni. Ugye ma emberen nagyon sokszor nem is olvas már papír alapon semmit sem. A szöveg sem feltétlenül könnyen érthető, értelmezhető, de ez közvetítésten igényt. Hogy lehet akkor ezt feloldani? És ezt azért is kérdezem, mert Kulcsár Tibornak van egy sorozata, a nehéz esetek a Bibliában. Tehát kifejezetten ebből a nehéz könyvből is a nehéz eseteket ragadja meg, és tálalja egyébként például a Mera Rádióban, vagy a Szóla Rádióban nagyon közvetlenül, nagyon érthető módon. De mi a titok? Hogyan kezdjük az ismerkedést?
Hát ez egy nagyon fontos kérdés egyébként. Az a protestáns mondás, hogy szóla szkriptúra, mármint, hogy egyedül a Szent írás által van Isten megismerési lehetősége előttünk, ez megáll. Tessék csak arra gondolni, hogy attól, mert a világ őrült mértékben gyárt bizsút, ez nem változtatja meg, hogy az arany, és az ezüst az ezüst. Tehát a Szentírás Isten kijelentett igéje, ahogy mi hisszük és értelmezzük. És szükség van arra, hogy az emberek ezt kapják. Az más kérdés, hogy szeretnénk-e oda tenni eléjük olyan módon, hogy azt értelmezni tudják, vagy elfogyasztani tudják. Ez nagyon furcsa kifejezés, de nekem 3 gyerekem volt, meg van 3 unokám, és ifjakkal is foglalkozom állandóan. És én azt látom, hogy a fiatalok igenis vevők az Isten igéjére. Minden második héten van egy ifjúságink, ahol általában 1,5-2 órát töltünk a Biblia mellett, és az ifjaknak a szándéka szerint ők kérdeznek, állandóan kérdeznek. És ez az állandó kérdezés, ez azt is jelenti, hogy ott van bennük a kíváncsiság, csak esetleg másképp kell megközelíteni. Én azt szoktam mondani, amikor valaki kérdezi, hogy az én számomra a Szentírás értelmezése, vagy a Szentírásnak maga a megértése olyan, mintha egy kép lenne előttünk, egy puzzle. Honnan kezdjük kirakni?
Bárhonnan el lehet kezdeni?
El lehet kezdeni, de az a lényeg, hogy onnan kezdjük el, ami most őt éppen égeti. Hogyha megpróbálom iskolai rendszer szerint tanórai fegyelemmel beszélni a Bibliáról, akkor valószínűleg becsukom az ajtót az elme előtt. Ha ott van az elménknek az éhsége, a kíváncsiságunk, a tudásvágyunk, akkor el lehet jutni az üzenettel a fiatalok szívéig is. Persze nem mindenkihez. Tehát azért itt ott van, hogy kell az érdeklődés. Ha valaki elutasító és nemet mond, akkor nyilván nem. És a nehéz esetek pedig azért nehéz esetek, hogy megértsük, hogy a Szentírás konkrét személyekről beszél. Olyanakról, akik ugyanolyan harcokkal küzdöttek, mint mi. Emberek voltak. Kísérthetőek, küzdőek, harcolóak, tragédiákat átélők.
Esetenként gyarlók.
A legtöbb esetben gyarlók, súlyos bukásokkal, és akkor van igazán gond, amikor az ember magára csukja az ajtót, és lekapcsolja a villanyt, akkor jön a lelkiismeret. És nem tudja, hogy megbirkózhat-e ezekkel a kérdésekkel. És a Szentírásnak van egy üzenete, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja, és megtisztít minden hamisságtól. És addig, amíg valaki nem vágyódik ezután, addig bajban van, de amikor vágyódni kezd, akkor a Szentírás, azok a nehéz esetben élő emberek, akikről beszél nekünk a Biblia, az ő életüknek az átalakulása, hozza nekem is a reményt, hogy mégis van lehetőség.
Kulcsár Tibornak volt az életében, ami mondjuk egy fordulópontot jelentett, akár a Bibliával való ismerkedésben, akár Istennel való kapcsolatában, hát hívő családba született. Természetes dolog, hogy úgy átadódik a hit, vagy ez nem így van? Meg lehet tanulni a hitet, vagy találkozni kell?
Nagyon jó szerkesztő úr, amit kérdez, mert igen és nem. Tehát meg lehet tanulni bibliai alapokat. Lehet látni, hogy szüleink, nagyszüleink, hogy állnak a Szentíráshoz, ha valaki ilyen közegből jön. De van egy mondás, amit nem én találtam ki, de sajnos nagyon igaz. Istennek nincsenek unokái. Ami azt jelenti, hogy az Istennel való személyes kapcsolat, azt valahogy mindenkinek végig kell harcolni. És ha már rákérdezett, bár én eredetileg nem gondoltam, hogy ma erről fogok beszélni, én egész fiatalon eljutottam odáig, hogy bár ismertem a Szentírást, ismertem az üzenetét, de olyan mélyre süllyedtem belül, ahonnan odáig jutottam, hogy nekem innen nincs kiút. Én hosszú hónapokon keresztül vajultam az öngyilkosság kérdésével, hogy én eldobom az életemet, mert én soha nem fogok megváltozni. Egy nagy nulla vagyok belül. És ebben a helyzetben talált meg engem az élő Isten, és az ige, az a Biblia, amire azóta is alapozom az életemet, és ebben az élő igében találta meg a reménységet Jézus Krisztusban, aki átalakította az életemet, és tudok róla tanúságot tenni, hogy az élő Isten az ő lelke által és az ő igéje által Krisztusért új személyiséget tud adni. És ez a kereszténységnek a lényege, hogy Krisztussal egy más emberé lehetek.
Hogy történik ez? Egy pillanat alatt bekövetkezik ez a fordulat, vagy ez egy kinyílt ajtó, és utána nekem kell küzdeni, hogy azon bemehessek, és minél tovább juthassak?
Hát ha most személyes beszélgetésben lennénk mikrofon nélkül, akkor visszakérdeznék, hogy hogy történik a születés egy pillanat alatt, vagy hosszú idő kell hozzá. A fogantatás megesik egy pillanat alatt. és onnantól kezdve ember van a világon.
Igen.
De azért van egy várandósági idő, van egy vajúdási szakasz, aztán megszületik az az ember, aki tökéletes ember, csak nem tud semmit, azon kívül, hogy oá-oá, és aztán jön egy fejlődési szakasz folyamatosan. Úgyhogy igen és nem a válasz a kérdésére. Van egy pillanat, és van egy fejlődési szakasz. És ebben a fejlődési szakaszban azért újra és újra van, amikor rádöbben az ember, hogy mekkorát kell előre lépnem még.
Kulcsár Tibor baptista lelkipásztort, a Mera Rádió főszerkesztőjét hallották. Kedves hallgatóink, a vasárnapi Jóság 2026. május 24-i adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim, a hangmérnök Sije Gábor, Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, áldott pünkösdöt kívánok.
Sorajánlat. Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékes egyházból ma 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünköst hétfőn 10 óra 4 perctől istentiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai társult evangélikus egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
A félelem könyvétől az öröm könyvéig. Az ember talán legősibb emberi tulajdonsága, hogy örömet szerez a másiknak, és ez visszahat rá is. A családok, párkapcsolatok legerősebb oszlopa az örömszerzés, és akinek ez a kincs a birtokában van, az nyeri a legtöbbet az életben. Legyen vesebeteg, fogyatékkal élő, nagycsaládos vagy hitét kereső.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Van, amikor a csend félelemmel és bizonytalansággal telik meg. De ki lehet belőle lépni, ahogyan az apostolok is tették Jézus halála után. Műsorunkban arról gondolkodunk, hogyan jut el az ember a félelemtől a bátorságig.
A csendtől a megszólalásig. Pünköst hétfőn este 6:30-tól a Kossuth Rádióban.